Ez itt az Epic Stories, én pedig Dolcsák Dániel vagyok. Mai vendégünk Honti Pali, a TEDx Danubia kurátora. Pali az idei ősszel szervezett TEDx Danubia fő témájaként jelölte meg a félúton levést. Július 1-e óta közelebb vagyunk 2050-hez, mint 2000-hez. Úgyhogy álljunk meg egy kicsit, és gondoljuk át, hogy vajon hová is fogunk megérkezni, hová akarunk megérkezni. Korábban azt mondtad, hogy a világ az most mindenkit életfogytig tartó tanulásra kárhoztat, és hogy arra vagyok kíváncsi, hogy miért használtad a kárhoztat kifejezést.
Nyilván az a jó, hogyha az ember azt csinálhatja, amiben tényleg ez az ikigály, ez az elmélyülés abban, amit szeretsz is, ami ezt tehetséged van, és nem utolsó sorban még esetleg van is rá kereslet. Hogyha ez mindez teljesül, akkor az embernek ez a munka története legalábbis megszűnik munkaként lenni. Ez egy jó dolog. Nem mindig van így, sőt, vannak még akár a kedvenc munkáinkban is olyan elemek, amiket valószínűleg kevésbé kedvelünk. Én innen indulnék, és hogyha ehhez még hozzáveszük azt, hogy az én nagyszüleim, akik még végeztek valamit, elmentek dolgozni, és utána abból a munkahelyből mentek egyébként nyugdíjba. És nagyjából ugyanazt csinálták, amit az első nap kellett csinálni. Lehet, hogy egyébként a grafit ceruzájukat golyósíronra cserélték, és utána lett egy idő után még írógép is, vagy nem a stencilezőgép, de hogy nagyjából ugyanazt végezték. Most már ez nincs. Tehát most már szinte biztos lehet benne, hogy bármivel is kerültél ki, bármilyen padból, bármilyen állást is sikerült megcsípni, mert hogy jó a tudásod. Az a tudásod, az nagyjából, vagy inkább azt mondom, hogy az a fajta érintettséged, hogy ha nem fejleszted, akkor elavul. Tehát nem csak a kis telefonunk, a számítógépünk, a kütyünk és a mosógépünknek van elavulása, hanem ahogy itt ebbe az egész kócerájba létezünk. Ezt pedig utána kell menni. Ez az idő haladtával, hogy is mondjam, egyre nehezebbé válik. Részben azért, mert hogy ahogy az idő halad, úgy lassul az árnyékunk, tehát hogy is mondjam, úgy egyre nehezebben fogadjuk be az új, vagy nagyon-nagyon más történeteket. Én ezt magamon is látom, tehát a múltkoriban kellett valamit csinálnunk, és az, hogy beültünk egy általam nem ismert autóba, és ugye 9 éves gyerek, egy perc alatt be tudta állítani, hogy akkor az autó belső rendszerén ő tudja tovább hallgatni a Spotify-t. Én nem tartom magamat olyan bénának a digitális eszközökben, nekem ez biztosan több percet vett volna igénybe. Szóval, tehát ez egy életkori sajátosság is, hogy a lehetőségek, vagy ennek való megfelelés az ilyen extra erőforrást jelent. A másik pedig az, hogy ahogy megyünk előre az időbe, egyre több dolgunk lesz. Meg kell felelnünk másoknak, és nem csak együtt vagyunk, társas kapcsolatba érünk, esetleg gyerekeink lesznek, esetleg dolgaink lesznek a ház körül, és ez mi mindig ott van teendőként, és miközben még valami újat is kell tanulja. Szóval ez a kárhoztatni. Tehát, hogyha jelen akarsz lenni, akkor tudnád. Én szeretek olvasni, nagyon szeretek olvasni, de mégis tudom azt, hogy van ennek egy része az olvasási mániámnak, ami nagy részében abból áll, hogy kb. Amire úgy döntöttem, hogy ebbe szeretnék képbe lenni, hogy valóban képben legyek, ez nekem a munkám része, még ha nem is tűnik úgy, hogy a munkám része, mert úgy tűnik, hogy csak ül az apa a székébe és olvasgat, mert meg kell, hogy tegyem.
Igen, és ebbe azért én behoznám a kényelmet, mert hogy a kárhoztat az azt jelenti, hogy az akkor nem annyira kényelmes dolog, hogy ezt kell csinálni, és hogy szerintem egyre kevésbé van tér arra, hogy megtegyük, hogy ne változtassunk, mert és szerintem pont ez az AI elveszi a munkádat, és kinek veszi el a munkáját dolog, amit most nem akarok feltétlenül újra behozni, de hogy ez szűkíti szerintem a legjobban azt a teret, ahol még egyébként lehet kényelmesen mondjuk ilyen újrafeltalálás nélkül létezni.
Újrafeltalálás, vagy inkább azt mondom, hogy tényleg, hogy úgy éljük ezt, tehát ugye szokták azt mondani, hogy itt a polikrízis világát éljük, és azt mondom, hogy hát ugye ez nézőpont kérdezik, nyilván krízisek, de egyébként lehetőségek is, több lehetőség van. Tehát ugyanez a feltalálás, tehát hogy újra ki kell találnom magamnak, egy új karriert kell építenem, egy teljesen más történetbe kerülnöm, vagy lehetem úgyis, hogy belenézek a tükörbe, mi van, mi az a hasznos dolog, amit egyébként én tudok, mi az, amit szeretek, és mi az, amit hogy is mondjam, jobban körbe tudok rajzolni. Tehát én hiszek abba, hogy az ember fejlődik, lehet, hogy magasabbak nem leszünk már 10 éves korunk után, szebbek se és erősebbek, de hogy egyébként ez nem feltétlenül kell, hogy igaz legyen a képességeinkre, vagy a hozzáadott értékünkre. Úgyhogy amiben jók vagyunk, abba erősítsük magunkat, és azt gondolom, hogy ez az AI-jal való kapcsolatunkat is így jelenti. Tudom, hogy ez divat félni tőle. Nekem az a lehet, hogy botor hasonlatom, ahogy valahogy én úgy képzelem, hogy amikor találkoztak az eleink a lóval, és felismerték azt, hogy itt van ez a csodálatos, hogy is mondjam, létesítmény, ami elképesztő gyorsan fut. És akkor lehet feljártam képzelni, hogy volt az elődeink között olyan, aki azt mondta, hogy és akkor most a cél az, hogy valahogy én képes legyek lefutni ezt a lovat, ami ugye nem valósult meg, de hogy lehet, hogy valaki más azt gondolta, és mi lenne, hogyha valahogy rávenném ezt a csodálatos élőlényt, hogy a hátára vegyem, mert hogy egyébként gyorsabban tudok eljutni, messzebbre tudok eljutni, vagy több terhet tudok vinni magammal. Nyilván ez lett a menő verzió, ami elterjedt, és én azt gondolom, hogy valami ezt kell kitalálnunk az AI-jal kapcsolatos történeteinkben.
Én ezzel végül is most összekötötted a innovációt a kényelemmel, amit pont ezen gondolkodtam, hogy ez egy ellentétesnek tűnő dolog, legalábbis tudod, hogy vagy ez, vagy az, de akkor is nem feltétlenül zárja ki egymást a kettő.
A kényelem nem egy rossz dolog, tehát egy önös dolog, mert egyébként a kényelemben nagyon sok minden van, tehát hogy az, hogy be tudjuk világítani a házainkat, és nem feltétlenül egyébként egy kormos, füstös történetben lakunk. Ez nem csak az egészségi részeinknek tett jót, hanem egyébként az életünket is megváltoztatta, tehát hogy nem kellett a naphoz igazítani az életünket és a dolgainkat, lehet otthon olvasni is, akár még egyébként sötétedés után, hogy csak egyet mondtak, vagy családi életet élni, együtt lenni. Tehát vannak ezek, én azt gondolom, hogy minden, amit teszünk, minden, amit kitalálunk, minden innovációt, hogy érdemes azon elgondolkozni, hogy mennyit teszünk hozzá, és mennyit veszünk el.
Ugye említetted a polikrízis fogalmát, igen, vagy a polikrízis, vagy akkor poli opportunity, elnézést ezért a furán kreált szóért, de hogy igen, hogyha megnézzük, akkor persze, akkor van klímaváltozás, mondjuk ilyen gazdasági hullámzások, meg most mondjuk az infláció is elég érdekes helyzet, elég munka, tehát ugye a munka nélküliségre is emlékszünk még ugye az elmúlt 25 évből, most pedig így munkaerő hiány van, az oktatással kapcsolatban is ilyen minőségi problémák vannak, meg mondjuk lehet, hogy esetleg mennyiségiek is néha, vagy mondjuk így az iránya, vagy annak a tartalma pont a gyors változások miatt az mondjuk már haszontalan. Akkor van egy ilyen politikai társadalmi forgolódás az egész világban is látszik. Tehát hogy az látszik, hogy ez egy bonyolult rendszer, és hogyha az előbbi beszélgetést akkor egy kicsit itt tovább akarom húzni, akkor nem is biztos, hogy kényelemből, hanem egyszerűen a megértés hiányából, vagy ennek a komplexitásnak a megértésének a hiányából is szerintem sok embernek az lehet a válasza erre, hogy köszönöm. Nem akarok ezzel foglalkozni.
Tehát ez egy emberi sajátosság, szerintem említettek is korábban, tehát hogyha valami veszélyes dolog történik, csak meglendíti egy idegen a kezét feléd, akkor ösztönösen elfordulsz onnan, mert hogy így próbálod magad védeni. Ezzel elég mélyen bennünk van. Tehát itt alul az agyunknak az első részén. Szóval ezért magunkra mérgesnek lenni, hogy ez az első reakciónk, hogy... Tehát, hogy valami rosszat mondasz, valami doomsday történettel jössz, akkor ebből kikapcsolok, hát túl nagy, nem értem, fogalmam sincs, hogy mit tegyek vele. Ez van, ezen túl kell esni, de rögtön utána szerintem, ami ideje lenne túlesni, pont ez, hogyha kapcsolódhatok, ez a komplex történet. Tehát állandóan beszélünk, tehát most már ez lett az új kedvenc szavunk, most nem is tudom, mi volt az utolsó ilyen kedvenc túlhasznált szavunk, de tényleg ez a komplex. Tehát, hogy már minden is komplex, és rögtön utána azt mondjuk, hogy emiatt a komplexitás után kedvenc megoldási történetünk az, hogy a rendszer szintű változás. Tehát ezt a kettőt így tényleg, tehát, hogy szerintem ez van a legtöbbet PPT-kre írva manapság, és teljesen mindegy, hogy kis cégről, nagy cégről beszélünk, vagy bármiféle más entitásról. És miközben ezt teszik, és azt gondolom, hogy eddig minden rendben van, a bajt én ott látom, hogy miközben ő azt mondja, hogy komplex, még mindig a megértés, a belső megértés az még egy másik szinten van, ő még mindig komplikált a tér alatta. És a komplex és a komplikált között szerintem a különbség lényegében az, hogy a komplikált nagyon sok összetevőből álló, de mégiscsak egy nevezd értékláncnak, vagy eseményláncnak, amiből ugye jól látható, hogy mi van előtte, mi van utána, minek kell teljesülnie, és azután a befolyásolja az összes többit, ami később van. Ezzel tudunk mit kezdeni, tudjuk, hogy idő után már nagyon sok dolgot hoz nekünk, de hogy ez van. Ellenben a komplex az azt jelenti, hogy ez egy háromdimenziós sakká változott, ahol minden minden összefügg, mint olyan, mint egy háromdimenziós térháló, amikor a térhálónak bármelyik pontját megmozdítom, az összes másik is megmozdul vele. Különböző mértékben, de megmozdul vele. És addig, amíg nem vesszük ezt észre, és nem fogjuk fel, hogy a rendszer szintű változás az nem csak azt jelenti, sőt szerintem az rossz, ha csak azt tudja jelenteni, hogy az én rendszeremet érinti ezt a történet, hanem az én rendszeremet mindenki másaival együtt kell vizsgálnom. És ez a válaszom, hogy a polikrízisre van, tehát hogy minden problémánk egy kapcsolati probléma. Hogy kapcsolódunk, akárhogy kapcsolódunk a mögöttünk jövőkkel, a következő generációk, hogy kapcsolódnak egyébként egy klíma vagy gazdasági kérdésben az egymás mellett élő népek, nemzetgazdaságok, hogy kapcsolódnak különböző érdekcsoportok mondjuk egy adott városon belül, akár a biciklisták és a gépjárművezetők, tehát hogy ezek mind-mind kapcsolatban vizsgálhatók, ezek kapcsolati rendszerek, és hogyha egyiket meg akarom változtatni, és nem a másik kárára akarom változtatni, akkor érdemes ezt a kapcsolatot vizsgálni, úgy, mint amikor mondjuk egy széket, egy elfuserált széket akarsz vízszintessé tenni, ha mindig egyetlen egy lábát méred meg, akkor valószínű végtelenig fűrészelheted, és soha nem lesz vízszintes, szóval ezt egybe kell tenni, egybe kell kezelni. Ha mi most elkezdenénk sétálni, de csak egy nadrágunk lenne, és ugye bele kéne raknunk, ez Stan és Pan jelenet volt, hogy sétálta két ember egy nadrágba. Elsőre úgy tűnik, hogy nem, aztán abban a pillanatban, amikor észreveszik, hogy akkor megbeszéli a két ember, hogy most egyszerre lépünk, akkor hirtelen menni fog ez a történet. Én ezt tudom javasolni mindenkinek, aki komplexitással és rendszer szintű változással ban gondolkozik, hogy ne csak a saját rendszerét nézze, hanem az ő rendszerének más rendszerekhez való kapcsolatát is próbáljon azon rendszerek menedzsereivel közös mindenkinek jó megoldást választani.
Oké, de ezzel magasra tetted a lécet, mert olyan szempontból, hogy mégiscsak ugye saját magadra tudsz, vagy saját rendszereidre tudsz közvetlen behatással lenni, hogy mi a javaslatod egyénileg, hogy nem tudom, hogy dolgozom valahol, van egy mozgásterem, és a Szabó Bélával beszélgettünk arról, hogy az egyéni mozgástér az bővíthető, és mindenkinek van akkor is, hogyha kisebb, nagyobb, hatásosabb, kevésbé hatásosabb, de hogy mi az szerinted, ami ezt a fajta együttmozgást elő tudja idézni. Mik azok a dolgok, amire mondjuk figyelsz, vagy figyelnél, vagy azt javasolod, hogy valaki mondjuk ezekben a ilyen fix struktúrákban, vagy hierarchiákban, vagy rendszerekben, vagy még gazdasági szövetben létezik, mit csináljon, hogy e felé, mert nyilván egyedül nem fogja tudni megoldani. Nem. Mi az a viselkedés szerinted, ami ezt segít? Egy kicsit most akkor mondok egy példát a közlekedésbe, hogy ha mondjuk beengedsz magad elé valakit, akkor neki lesz egy ilyen jó élmény, és tehát én megfigyeltem, hogy ha beengedek valakit, akkor a következő pár száz méteren belül ő is be fog engedni valakit. Viszont, hogyha mondjuk bevágsz valaki elé, akkor utána dühös lesz, valószínűleg ő is ez folytatódik, tehát egy picit itt terjed a viselkedés, és valószínűleg akkor az ilyen interakcióknak az egyenlege határozza meg, hogy egy adott környéken hogy vezetnek az emberek, de hogy akkor mi az, amivel el lehet mozdítani ezt a balanszt abba az irányba, hogy mondjuk ne csak a saját pontját rángassa mindenki?
Szerintem fel kell ismernünk azt, hogy ugyan persze egyének sokasága vagyunk különböző hierarchikus és egyéb rendszerekben, de hogy valami más is tudunk lenni. És egyébként szerintem ez tette az emberiséget sok más mellett, a befordítható hüvelykúr és a nyelv mellett is nagyjá, hogy mi képesek vagyunk együttműködni. És ez a fajta együttműködés, ez különböző közösségeken keresztül valósul meg. Én szerintem a közösségeinket kell újraépíteni, és rosszul nem tudok jobb szót rám, baj más, mert túl erős, az érdekközösségeinket. Tehát azokat, akik valami, mert egy helyen lakunk, egy parkot használunk, egy a célunk, akár oktatás, egészségügy, bármi kapcsán, tehát ezeket meg kell találnunk azokat a közösségeket, amik a hasonló gondolkodás, hogy hasonló érdeklődésű elkötelezett emberek vannak, hogy egyébként ők összehangolhassák a tevékenységeiket, összehangolhassák azt egyébként, hogy az a külön-külön hang, ami nagyon hamar nem hallatszik, de tehát, ha én most azt mondom a Facebooknak, hogy nem tetszik, ahogy egyébként ő működik az adataimmal, hát akkor azt mondja, hogy köszi, és akkor menj, ahova akarsz, tehát engem nem fog megsiratni. De mondjuk, hogyha most csak ez egy gondolatkísérlet, hogyha azt mondaná egyszerre, fogalmam sincs az egyik piacukon, nem egy, hanem 10 millió felhasznál, hogy én ezt nem akarom. Akkor már lehet, hogy azt már meghallják a marketing és az üzletfejlesztőik, hogy lehet, hogy ezen el kell gondolkozni, és lehet, hogy ha más piacokon meghallják ugyanezt az emberek, akkor lehet, hogy más felhasználók is kezdenek másképp viselkedni. Én ezt hiányolom, tehát a közösségeinket hiányolom. Látom, hogy itt élünk majd 2 millió ember, de hogy ez nem egy közösség, lehet, hogy ugyanaz a zip kódunk, és ugyanazt írják lakóhelyeként, de ettől nem vagyok közösség. Tehát az nem tud közösség lenni, amikor 2000 kilométerre tőlem élő, soha nem látott emberről többet tudok, mint a mellettem lévő lakóról egyébként a lépcsőházba. Mert aki 2000 kilométerre jöhet, az nem fog nekem sót adni, vagy búzadarát, hogy grízt csinálják a gyereknek, nekem el.
Vagy az irodában.
És ugyanez igaz az irodában.
A nem közvetlen munkatársadról mit tudsz?
Aki... Hát pontosan, szerintem az egy öngó volt, amikor elkezdtük ezt mondani, hogy tényleg ez a mechanisztikus történet, hogy tudod, hogy van a munkatársaság, és van a munkaerő, bejössz, az az életed, ami a munkán kívül van, ahhoz nekem semmi közöm, te azért vagy itt, hogy és csináld, és mint egy fogaskerék, én így viselkedem. Veled, így gondolkozok rólad. Szóval szerintem ez rossz. Ez rossz hozzáállás. És nem vitt sehova. Illetve ide vitt minket.
Ja, és te ugye a TEDx-el azért építesz, segítesz is ilyen közösségek alakulását, hogy most ugye az őszi alkalomnak ugye a témája ez, amiről most is beszélgetünk, hogy félúton vagyunk, ugye 2000 és 2050 között, és hova jutunk el, hogy ott milyen témákat hozol be, vagy hogyan épített fel mondjuk ezt a beszélgetést, mert lehet, hogy egyébként az is tanulságos mondjuk valakinek, aki mondjuk egy kisebb vagy egy másik közösséget épít éppen.
Hát, hogy mikről hallhatnak azok, akik eljönnek, és talán ebből kialakul, hogy mit gondolok az, hogy miről kell szerintem beszélnünk, vagy láttatnunk. Fogunk beszélni az életközepi, vagy midlife crisisről, életközepi krízisről, amit mindenki legalább egyszer átéli. Szerintem nem mindegy, hogy mennyi idő alatt megy rajta keresztül az ember, és milyen sérülésekkel, milyen hamar tud felőle felállni. Fogunk erről beszélni. Fogunk beszélni az előbb említett témáról, erről a fajta fókusztartásról. Tehát ma már mindenki büszkén ADHD-snak vallja magát, mert hogy ha nem tudok figyelni, ha nem tudok már semmire figyelni, hát ez van, hát mindenki így van vele. De biztos, hogy ezt el kell fogadnunk. Mit tudunk ezért tenni, hogy újra el tudjunk mélyülni egyébként a dolgokban. Fogunk beszélni a szemétről, illetve arról, hogy akik a szemetet összeszedik, ők nem a szemetesek, mi vagyunk a szemetesek, akik szemetelünk, és akik összeszedik, ők a gyűjtők. Tehát, hogy ez jó lenne egy kicsit megváltoztatni ezt a dolgot, és hogy ez egyébként abban a szempontból, hogy itt a Földön is, de így hirtelen, hogyha egy kicsit kinézzünk 100 kilométerrel a fejünk fölé, ott ez most már egy drasztikus probléma lesz, mert az a sok-sok kényelem, a mobiltelefonunk, a messziről jönő rádióadások és tévéadások, azok mind ezeken a szateliteken keresztül jönnek hozzánk, amik egyre nagyobb bajban vannak. Fogunk erről beszélni. Fogunk beszélni arról, hogy te azt kérdezted tőlem, hogy hol voltam 2000 szeptemberében. Elsőn, akkor szívesen feltenném a kérdést, hogy ki emlékszik a 18. születésnapjára. Nagyjából az emberek nagy része szokott, mert ez olyan nagyon menő születésnap. És hogy meg szeretnénk mutatni, hogy az állami gondozottaknak milyen ez a 18. születésnap. Ha már erőforrásként tekintünk az emberekre, hogy a fenébe van, hogy 18 éves korukig gondoskodunk valakikről, majd pedig egyébként kirakjuk őket az utcára, szó szerint. És hogy ez mit mond rólunk, és milyen lehetőségekről mondunk el. Fog beszélni a sportról, mert a sport egy érdekes dolog, és szerintem releváns dolgokat lehet tanulni arról, hogy ők hogy viszonyulnak a félidőhöz. Mert hogy egyébként, hogy ők viszonyulnak, abból most bőven meríthetnénk. Sok mindenről. Tehát most ezek jutottak eszembe, majd 20 előadó. Hát mikről fogunk beszélni? Beszélni fogunk még a generációkról. Már hogy nem csak úgy a generációkról magáról, mert hát ez már mióta van írott történelem, azóta beszélünk a generációkról, de hogyha már a munkahely az szóba került, ugye állandóan ez a dolog, hogy hoppá, hogy az újak hogy működnek együtt a régiekkel, hogy a különböző generációk hogy tudnak együtt dolgozni. Ez régen is kérdéses volt, most végképp azt mondják a HR-esek, ezt mondják, hogy ez a legnagyobb problémájuk, miközben most azt látjuk, hogy nagyjából holnaptól nem 2, hanem 3 generációt kéne így harmonizálni egy munkahelyen tekintetben.
Nem, vélem, hogy ötöt.
Hát igen, akár, de szerintem a 3 is egy kihívásos. És mi azt gondoljuk, hogy akkor ideje, erről egy kicsit beszéljünk, hogy mi a fenét is lehetne, hogyan tudnánk generációk egymás között megbeszélni, nota bene, vitatkozni vagy érvelni, meghalni a másik történeteit. Ilyesmikre lehet számítani.
Hát szerintem most még annál is jobban rávilágított el arra, hogy ez mennyire poli krízis, és mennyire poli az opportunitia, vagy a lehetőségek része is. Engem alapból felcsigáztál, meg egyébként már vakon is választok bármilyen olyan beszélgetésre, közösséget, ahol te jelen vagy. Úgyhogy én biztos, hogy ott leszek, de azt meg akkor köszönöm szépen neked, hogy eljöttél, és így az őszi szezon kezdésünket azt így kitágítottad egy nagyon holisztikus nézetbe, és hogy ezek végülis nem feltétlenül praktikus szakmai tanácsok, de hogy szerintem nagyon jó nézőpontot rajzolhattunk itt fel fejben azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy hogy kezdjük, vagy hogy fejezzük be egy adott napunkat. Ugye néha jusson eszünkbe, hogy milyen gyorsan eltelt ez a 25 év, és én is azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy azért annyira nagyon-nagyon sok dolog ahhoz képest, mint amit gondoltunk, nem történt. Úgyhogy lehet, hogy egy picit bele kell húzni, hogy 2050-re ott legyünk, ahol szerettünk volna lenni. Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy láttam.
Honti Palival, a TEDx Danubia kurátorával beszélgettünk múltról, jövőről, krízisekről és lehetőségekről. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!